Szent Márton püspököt kiváltképpen tisztelik a magyarok pozsonyi nagy templom főoltárán lovas szobrát látni. Egy falusi plébános szintén így lóháton festette az oltárképre Szent Mártont, amiért aztán megyés püspöke a kanonika vizitációkor kérdőre is vonta. Miért nem inkább püspöki ruhájában pingáltattad le a szenteket? Miért tetted az oltár fölébe ezt a nagy lovat? Kegyelmes uram, felelt a plébános, ez azért van, mert a parókiának kevés a jövedelme. Szent Márton, mint katona, beért egy lóval is, de mint püspök már 6 lovat kívánt volna. Ennek okáért így takarékoskodtam. A bajorok úgy féltek a mi vitéz nemzetünktől, hogy még 1741-ben is mindig magyar ruhába öltözöttnek pingálták az ördögöt. Egyszer egy lengyel érkezett Bártfára, és Nagyot Iván a kocsmában táncolni akart, de a muzsikusoknak nem volt hegedűjük. Eközben az is megtörtént, hogy a lengyel lovát kilopták az istállóból. A kárvallott a bíróhoz ment panaszra, de mivel nem tudta megmondani ki a tolvaj, nem kapott elégtételt. A szegény lengyel végre úgy elitta a pénzét a kocsmában, hogy mikor megéhezett, már csak aludtejet rendelhetett. A kocsmáros elébe is tette a köcsögöt, kanalat azonban nem tudott adni mellé, mert nem volt. Ekkor írta aztán a lengyel bártfaiaknak örök emlékezetül ezt a versecskét. Haj, boldog volnál, Bártfa város, s nem lenne benned senki káros. Ha von benned, mit senki sem tanál, hegedű és igazság, meg kanál. Kétfelé kap, mint a Tiszába haló lengyel, szokták mondani a Tisza mentén. Az történt ugyanis, hogy egy lengyel úr kocsis a nagy bátran nekihajtott a Tiszának. Hová mégy oda a pokolba, kiáltott rá egy, a veszedelmet látó magyar. Ezt a lengyel úgy értette, jenoppo kóla voda, vagyis a víz csak a kerékig ér. A lengyel úr aztán, amikor félholtan húzták ki a Tiszából, így förmett kocsisára. Te gazember, ha belefúltam volna, tüstént levágtam volna a fejedet. Mire a kocsis? No, akkor én is megharagudtam volna, s nem vittem volna tovább uraságodat. Egy idegen földi következőképpen mondta meg, milyen a mi nemzetünk. A magyar tökéletes teremtése Istennek, minden megvan hazájában, amit csak kíván, és senki másra nincs szüksége az ég alatt. Értelmes állat elégedetten él kis kunyhójában, és nem irigyel senkit a világon. Bölcsessége és tudománya, Verbőciben és a királyok törvényeiben vagyon. Ez neki Mózes meg a próféták. Édes deden alszik akkor is, ha verik. De ha a verés átlép bizonyos határokat, felébred, és első üdvözlet gyanánt kiüti az ellenség fogát. A magyar olyan lakosa a nagyvilágnak, ki a jámborságot anyja tejével szívja be. Szája a szívében, szíve a szájában van. Fehérnek hívja a fehéret, feketének a feketét. A virtust ellenségében is dicséri, de a bűnt barátjában is ócsárolja. A kolduló barátokról sok jó ízű tréfa jár szájról szájra. A közmondás azt tartja róluk, a kocsisnak a torka, a barátnak a zsákja ritkán telik meg. Debrecen város főbírájához beüzent egyszer egy kolduló barát, hogy csak 3 szót szeretne vele szólani. Bebocsátották, de csak is azzal a föltétellel, hogy nem mond többet 3 szónál. A barát állt szavának, és csak annyit mondott, bort, búzát, szalonnát. A nevető főbíró bőven adott neki mind a 3-ból. A László falvi ördög család híres magyar nemzetség. Egy tagja szolgabíró lévén a cigányok egyszer valami supplikációval akartak elé járulni. Előbb azonban meghányták, vetették, hogy miképpen szólítsák a szolgabírót, mert csak nem hívják csúf szóval ördögnek. Hosszú tanácskozás után végre elhatározták, hogy szelidebben fejezve ki a gonosz dolgot, fekete uramnak fogják szólítani. Na, úgy is lett. A szolgabíró azonban mindjárt a szavukba vágott. Nem fekete az én nevem, hanem ördög. Úgy-úgy tekintetes uram, mentegetőztek a cigányok, de mi oly rútul nem akartunk szólani, csak fekete uram. Az ördögnek is kell gyertyát gyújtani. Ez a közmondás még az időből ered, amikor a pogány magyarok a keresztény hitre tértek. Egy öreg asszony az ördögök óbesterét letapodó Szent Mihály arkangyal képe előtt két viaszgyertyát gyújtott meg. Az egyiket fönt az arkangyalnak, a másikat lent a sátánnak. A plébános az öregasszony tudatlanságának tulajdonított ezt a cselekedetet, épületes oktatással magyarázta meg hát a jámbornak, hogy az a fekete, ott az arkangyal lába alatt a gonosz lélek, az emberi nem leggaládabb ellensége. Tudom, tudom, válaszolta az öregasszony a szent beszédre, de én a gonosz lélek jó akaratját is szeretném megnyerni. Mert, papuram, éppen te szoktad hirdetni a gyülekezetben. Sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak. Ennél fogva igen bizonytalan, mire jut a szegény halandó. Zemplén vármegyében 1705-ben pörbe fogtak egy csomó fehér cselédet, azt a vádat formálván ellenük, hogy a Tokai hegyen az úgynevezett kupasz tetőre járnak az ördögökkel táncolni. Volt a gyanúsítottak között egy 40 esztendős vénleány is, aki azzal védelmezte magát, hogy hazug a vád, mert ő élemedett voltánál fogva sem táncolhatott volna. A vármegye elmés nótáriusa ehhez a vallomáshoz azt a megjegyzést tette, 40 esztendős leánya már az ördög sem akart táncolni. Gyarmati Mihály síremléke. A teremtette káromkodás, mely már az 1563-i 42. törvénycikkely szerint igen elterjedt a magyarok között, kétség nélkül a törökökkel összekeveredett maniheusoktól ered. Ha a teremtett dolgokra alkalmazzák, Isten káromlás. Ha azonban nincsen semmi határozott tárgya, akkor puszta retorikai figura. Például mennydörgő teremtette. A huszárok, amikor görbe kardjukkal halálos csapást mérnek az ellenségre, mindig ezt szokták kiáltani. Meg is van a kellő hatása. Egyszer a saját szememmel láttam, hogy Pesten egy német legény késével öt városi hajdunak állott ellent, mikor azonban huszárok siettek a hajduk segítségére, és már messziről kiabáltak, teremtette, a hős elbődült, aube, tarumdádum, tarumdádum. Azzal eldobta kését, és jámborul engedte magát megkötözni. Hogy ez a káromkodás még az ördögöket is kiűzi a pokolból, bizonyítja, L'advokát pap midőn, Dictionnaire historikjában megemlékszik a debreceni születésű, és Londonban eltemetett Gyarmati Mihály huszár sírkövének feliratáról, mely így szól. Bizonyosan tudom, hogy az égben vagyon, mert még Lucifer is rettek tőle nagyon, ki, ha hozzáfogna, teremtettéjével, kiűzné a pokolból minden seregével. Az új magyar nyelv. Midő II. József 1786-ban mindent németté akart tenni, a magyarok a nemzeti nyelv csiszolásához láttak, de nagy buzgóságuk a szertelenségbe csapott. Mint hogy a minden nemzet nyelvében egyaránt megtűrt és nálunk is régtől használatos szavakat egytől egyig magyarul szerették volna kifejezni, olyan újításokat vittek véghez, hogy még a született magyarok is elhűltek bele. Például a prókátor ügyész lett. A fiskális ügyvédlő. Az íródeák írász. Amit őseink úgy hívtak, főoskola, minden tudományok helyszéke, mindenesség. Az universitás rektora, mindenesség, mindenese, az instancia, kéreményes írás. Az indorszata, Hátosítmány. A pap lelkész, az újságíró hírnek. A baromvásár. Marhadalom. A tudományba pedig tűrhetetlen, csömör nélkül alig kiejthető szavakat akartak belevinni. Ilyenek, hogy a többit ne is említsem. Történet értekség, história. Színvíz forrat, esmeretség, kogníció, foncium. Víz bukat esmeretség, kogníció, kataraktárum. Okértekség, filozófia. Hányság és mennyiség értekség, matézis. Számtudákság, aritmetika. Terejtudákság, geometria. Külketudákság, calculus differentialis. Tellemtudákság, calculus integralis. Mosztony, mahina. Istenértekség, teológia. Tündérértekség, metafizika. Még azok is, kiket őseink 9 évszázadon keresztül Szabónak hívtak az új magyar literatúrához alkalmazkodva, a ruhacsináló mesternevet kezdték használni. Nem ismervén az új titulusokat, Pesten egyiknek a legényeitől azt találtam kérdezni, itt lakik magyar Szabó? A legények mordul pillantottak rám. Itt nem lakik semmi Szabó, hanem ruhacsináló mester úr, ott vagyon a kabinettjában. A Szabónál titkos tanácskozás véget épp egy huszárhadnagy volt. Igen kis termetű ember, kibeléptemkor épp azt tudakolta a ruhák alkotó mesterétől, hogy hány röv posztó kell öltözetéhez. A Szabó egy pillantással végignézte tetőtől talpig, aztán így szólt. Másnak 5 röv kellene, de a hadnagy úrnak elég lesz 4 is. Elnye szedte, vette, forgós terengette, ripakodott rá a hadnagy. Hát te engemet a többi császári király tisztnél alávalónak vész? A ruhaszerkesztő nem jött ki a sodrából. Talán kalpagot is akar a hadnagy úr ugyanabból a posztóból, kérdezte nyugodtan. Azt is felelte a hadnagy. Akkor már nem különben 6 röv kell, mondotta a ruhacsináló mester. De mit, már magát a hóhért sem hívják többé hóhérnak, hanem módosabb szóval ülésznek. A börtönből meg raptár lett. Vége a 3. kazetta 1. sávjának. Bizonyságul imhol az új literatúra, magyar tudákosság egy kandidátusának levele. Itt Kassán nagy gyúladék tegnap előtt támadott. Úgy hallik, hogy gyújtászok támadsága volna. Már is néhány gyújtászok elfogadtatván a raptárnak belöletébe lakat alá zárattatnak, ahonnan kihozattatván 50 tálca ütemények adattak az alólattyoknak felületére. Jobb lett volna, ha a törvényeket azok az ölészek kezébe átaladták, és az emberes társadalmakból elláthatatlanították volna, hogy ezáltal enyészetése titne el az emberek szívében, foglalatjából a nagy reggetmény, és a közönségnek bátronsága tökéletesítetnék. Nem volna a helyenségekben annyi gazonság és tolvajonság. Ennél még az is jobb magyarság, mikor Besenyei filozófusában a Ponty fiskálisa így ír. Ezen expresszusem által éppen favorabilis occasio prezentálván és insinuálván magát, nem akartam elmulatni, hogy az urat cum summo respectu ne reveráljam, stb.